Így van, szép napot mindenkinek. A napembere itt van velem, Détót Norbert. Csak azt mondtam, hogy több diplomád van, és azt nem tudom, hogy mondtam-e, hogy te jelenleg rendőr vagy, illetve hát jó régóta rendőr vagy.
Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Igen, 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 rendőrként dolgozom.
De egyébként igen, tényleg, te hogy fogalmazod meg magad? Mert hogy ugye a jogi diploma is ott van, közben más végzettségeid is vannak.
Kicsit helyesbítenék.
A jogi diploma még útban van, igen.
Folyamatban van. Egyébként ilyen szociális jellegű diplomával rendelkezem egyelőre. Mellette egyébként most pont a közszolgálati egyetemet is végzem, úgyhogy nem unatkozom.
Igen, gondoltam ezt, ahogy itt néztem, és igen, azt láttam, hogy ez még folyamatban van, csak nem tudtam, hogy pontosan hol tartasz, mert amikor interjú készült veled, és én olvastam 2022-ben, akkor azon jól látszódott, hogy még ez zajlik, csak nem tudtam, hol tart. Na de, akkor hát visszamegyünk egy kicsit az abba szomorú gyerekkorba, amire én azt mondtam, hogy tulajdonképpen nyomorba születtél, és voltál állami gondozott is, éltél az utcán is, dolgoztál éjszakáig, mindenképpen nehéz sors egy kisgyereknek. Mi az, amire te emlékszel, és hogy emlékszel?
Hát nagyon sok mindenre emlékszem természetesen. Hát a legelső kvázi hányatatási pont az, amikor 9 hónaposan kerültem ugye állami gondoskodásba, édesanyám döntése alapján. Természetesen erre nem emlékszem, de arra azonban igen, amikor bent a úgymond a nagy intézményben, mert akkor ez a 80-as évek elején volt, ott a nagy intézményben ugye egy-két ilyen kép beugrik, ahol ugye magammal, tehát többen voltunk ugye ebbe az intézetbe, és körülbelül 4 éves korom még voltam egyébként állami gondoskodásban első körben, és ezt követően visszakerültem a családhoz, édesanyámékhoz, majd édesanyám halála után 16 évesen kerültem újra be az intézetbe. És hát ugye ez idő alatt otthon voltam, és hát ott aztán megjártuk a pokol bugyrait, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát amit mondtál, igen, hogy a nélkülözés, ugye az alkohol problémából adódó dolgok is, ugye ezeknek a hozadék az sajnos rátette a bélyegét a gyerekkorunkra, és nyilván a családi élet minőségére.
De többen voltatok, ugye 3 bátyád van, és 2 húgod?
Így van, tehát,
hogy
így van.
Ti igen, hatan.
Igen, igen, 6-an vagyunk testvérek, ugye édesanyám részéről, ugye mindannyian otthon laktunk, aztán egyébként később ugye mindenki állami gondozásba került, egyébként ezek a dolgok miatt. Úgyhogy így éltünk, egy ilyen összkomfort nélküli, 35 négyzetméteres kis, hát mondhatnám, hogy házban, de azért ez így nem lenne teljesen jó, mert a ház azért az már egy... Ez egy jó dolog, hát ez egy ilyen kis viskó jellegű dolog. Igen. Tehát a villanyon kívül ugye semmi nem volt bent.
Annyira furcsa, de hogy valahogy egy kicsit azt érzem ki, hogy a családban eltöltött 12 év, az nagyon sok esetben bizonytalanabb volt, mint az állami gondozásban töltött időszak. Ha más nem, akkor az alap szükségletek tekintetében.
Abszolút, igen, igen, ezt jól látod, vagy jól érzékeled. Hát nem véletlenül van az egyébként sokszor, ugye, hogy ugye kiemelik a családokból ugye a gyermekeket, mert azokat az alapszükségleteket sem kapják meg ugye otthon, amire szükség lenne. Tehát az, hogy nem nevelik, tehát nem nincsenek meg ugye azok a szülői itinerek, amiket egyébként kapnak, ezeken túl ugye, hát az alapdolgokat, tehát az, hogy a megfelelő tisztálkodás, az élelem, tehát nem hogy 3-szor élelem, sokszor napokig semmilyen élelem nem volt. Tehát az tehát tényleg azért a túlontúl a legrosszabb körülmények. És hát ugye ez egyértelműen egyébként, hogy a gyermekek mindenféleképpen ebben a helyzetben ugye veszélyeztetve vannak. De hát ez hosszú-hosszú ideig ment, és ugye, hát ugye még egyszer mondom, tehát ez a 90-es évek előtti időszak, tehát a 80-as évek, 90-es évek közepéig tartott. A szociális háló is, illetve ezeknek a gyerekeknek a feltérképezése sem egyébként úgy zajlott, mint esetleg napjainkban, legalábbis feltételezésem szerint.
És ezen okok miatt nem került szóba, vagy nem jött szóba a családból való kiemelés? Hogy picit láthatatlanok voltatok?
Szerintem igen. Tehát nyilván, hogy a pedagógusok, vagy a tanárok egy bizonyos része talán sejtette, hogy azért otthon nincsen kolbászból a kerítés.
Hát ez azért de, látszik egy de, hát a gondozatlanság.
Igen, hát igen, gondolom, de egyébként azon kívül, hogy a, mondjuk a naplóban az én nevem mellett, hogy az osztálynaplóról beszélek, ugye oda volt a 3H betű rak, amit sokáig nem is tudtam egyébként, hogy mit jelent, aztán később ugye már mint szociális szakember, vagy diplomásként ugye igen, halmozott a hátrányos helyzet. Tehát ezen kívül egyébként másban ez nem mutatkozott meg. Tehát tényleg jó kaptuk, ugyebár természetesen az ingyenes könyvet, ingyenes ebédet. Tehát ezeket azért ilyen szempontból azért képbe voltunk, de annyira nem tudták, hogy tehát arról nyilván nem fogalmuk sem volt, hogy tényleg volt úgy, hogy hosszú napokig nem volt otthon mit tenni, és úgy mentünk iskolába.
Meg hogy nyilván az, hogy van-e fűtés, vagy
persze, egy... hát ez igazából és ez nem is egyéni volt, szociális probléma,
és mondani, nem is volt a ti időtökben, vagy gondolom akkor nálatok ez nem is volt divat, hogy erről ti beszéljetek, vagy hát panaszkodjatok. Vagy...
Most gondolj bele, azért én ugye most 10 éves fiatalok, általános iskola, azért ez egy, abban az időben azért egy gyermek ezt úgy éli meg, hogy ez egy szégyenletes dolog. Abszolút. Erről nem beszél, erről nem fog az osztálytársainak beszélni, hogy figyeljetek, most 2 napja nem ettem, vagy otthon már nem volt befűtve a lakás hosszú hetek óta. Ezekről nem fog beszélni egy fiatal. Tehát ezt amennyire lehet, ezt elássa és eldugja.
Neked édesanyád és az anyai nagymamád volt, aki felnőttként körülötted volt?
Nem, gyerekként.
Mármint úgy értve felnőttként, igen, hogy ők felnőttek.
Igen.
Ragaszkodtál? Tehát mindannak ellenére, ami zajlik, az egy létező dolog, hogy teljesen mindegy, ez nekem a természetes.
Ez egy ösztönös dolog, igen. Tehát ugye abban az időben nyilván tudtuk, hogy van ettől sokkal jobb élet, hát láttuk az osztálytársaim.
Hát igen, de nem tapasztaltad.
De hogy valószínűleg ilyen ösztönösen azt gondoltuk, mi otthon a gyerekek, hogy nekünk ez jutott, nekünk ez a sors van, és ezt tudomásul kell venni. Tehát nem volt lehet, tehát ábrándoztunk, tudtuk egyébként, hogy van különbség, és mi tényleg a tányér szélén vagyunk, de azt azzal is tisztában voltunk, hogy nem tudunk ez ellen semmit se tenni. Az ember beletörődik ebbe. Tehát gyerekként is azt gondolom, hogy hamar megtapasztalja a rosszakat, de ezeket tudomásul vesz, és megpróbálsz együtt ezzel élni. És a ragaszkodás, egyébként, amiről beszéltél, tehát ugye édesanyám részére ugyanúgy megvolt, tehát tudtam azt, hogy vannak rossz dolgai, amin talán változtatnia kellene.
Na ez az, amit ugye nyilván egy gyereknek nem lehet feltenni egy ilyen kérdést, viszont azt azért gondolom, hogy neked már ez valamelyest megdolgozott rész az életedben, és innen, arra vagyok kíváncsi, hogyha innen visszanézel, akkor van-e olyan emléked, hogy haragudtál, okozójának gondoltad-e a helyzetnek édesanyádat? Na,
nyilván ilyen pillanatnyi haragok voltak. Tehát amikor tudod, jó lett volna elmenni mondjuk egy osztály buliba, de nem tudtam, mert nem volt pénzről, ugye vinni kellett volna, mit tudom, ilyen dolgokat, és akkor vagy kirándulásra nem lett befizetve.
Tehát ugye ezek kimaradtál ezekből.
Igen, kimaradtam,
hogy ezekből. De azt láttad, hogy ez akár az életmódja miatt, akár...
Hát hogy ne.
Aha, azért, mert ez nem mindig, tehát tudod, van, aki mentegeti a szüleit.
Mi ezekkel azért tisztában voltunk. Okay. Tehát tudtuk azt, hogy minden forrásnak, minden rossznak a forrása ugye az alkohol problémája alkohol volt. Problém. Tehát ugye onnantól kezdve, hogy megkaptuk ugye nyilván a segélyt, 2-3 napig ugye dínom, dánom, és utána több héten keresztüli nélkülözés. Tehát azért ezt egy pici gyerek is összerakja, hogy ez így nincsen jól, és tudtuk, hogy ennek mi az oka. Tehát tisztában voltunk ezzel. Még talán azt is mondhatom, hogy mi próbáltuk terelni, azt, hogy hát, mert akkor abban az időben ugye volt az úgynevezett ilyen kényszergyógykezelés, hát ugye azóta már jogilag ugye ez ilyen szempontból megszűnt, mármint az, hogy nem lehet csak úgy valakit bedugni egyébként egy elvonó intézetbe, saját akarata ellenére, és ugye mi próbáltuk többször, hogy anyu, hát hidd el, hogy ezen kell változtatni. Nem sikerült.
Eljött ez a pont, ahonnan tudtad, hogy tudsz dolgozni, vagy hát már nyilván erre képes voltál, volt hozzá erőd, energiád, és akkor elkezdtél egészen korán, ugye? 12 évesen te már.
Igen, hát
komoly,
ugye,
komoly fizikai munka volt.
Igen, hát hogy édesanyám azért néha-néha elment egy ilyen vállalkozóhoz dolgozni, ilyen napi béreket keresett ott, és hát ugye egyszer-kétszer én is elmentem először vele. Tehát volt, hogy a hétvégén akkor úgymond kisegítettem, egyébként az ilyen piacok takarításából állt. És egy idő múlva már azon kaptam magam, hogy én is kvázi a csapat része vagyok, és én is teljes értéküként ugye szedem a szemetet. Aztán ugye már kvázi fentebb léptem ezen a bizonyos ranglétrán, ami abban nyilvánult meg, hogy kaptam egy biciklit, és akkor azzal éjszakánként jártam a három debreceni piacot. És akkor segítgettem a dolgokban. És ez ugye hosszú éveken keresztül ment. Aztán ugye 8. általánosban, amikor, mert ez általános iskola mellett történt, és akkor, amikor elvégeztem az általánost, akkor ugye hát én mondtam édesanyámnak, hogy hát figyelj, én azért nem így akarom élni az életemet. Tehát azzal tisztában voltam, hogy nem ez, amire én vágyom. Tudtam, hogy azért van egy másfajta minőségű élet is, és hogyha én akkor nem kezdek el menni kvázi tovább tanulni, és itt jött képbe, hogy a szobafestő mázoló szakma, akkor én egy életre szedni fogom a szemetet. Ami persze nyilván, tehát félre ne is, nem arról van szó, hogy ez egy olyan munka, amit nem lehet megcsinálni, meg de hogy én azt gondoltam, hogy erre picikét talán többre vagyok hivatott. És hát ugye akkor jött ez a konfliktus, hogy akkor rá kellett döntenem, édesanyám azt mondta, hogy hát már pedig te tovább nem fogsz tanulni. Ez a úgy is hülye vagy nevezeti mondat. Hát és akkor mentem el. Összeszedtem ott egy táskányi kis cuccomat, és akkor leléptem otthonról. És ekkor volt ez a pár napig kint.
Igen.
Voltam az utcán. Nem tartott sokáig, hál' Istennek, de hát az egy nehéz időszak volt. De az volt az a vízválasztó szerintem, ami nélkülem mondhatni azt, hogy arra billent végül is az életem, ami aztán később évben befolyásolt a napjainkig.
Nem is olyan régen interjúztam nevelőszülőségről, illetve arról, hogy azok a gyerekek, akiket kiemelnek a családból, és ugye ma már a nevelőszülőség az, mint egy foglalkozás, hivatás létezik, és sokszor úgy helyezik el a gyerekeket. Ebből adódóan nyilván beszélgettünk az ilyen nehéz sorsú gyerekekről, és nekem volt egy olyan gondolatom, hogy én biztos vagyok benne, hogy kell az élettől mindenféle fajta segítség. De abban is biztos vagyok, hogy nagyon fontos valamiféle belső erőforrás, ami vele születik az emberrel, vagy amit kap a jó Istentől, én így fogalmaztam, és amit aztán a későbbiekben ő még képes is használni. Tehát a személyiségének van egy olyan része, amelyik azt mondja, hogy biztosan, hogy nem ezt. Mert pontosan azért, mivel ezt láttad, ebben a környezetben éltél, egyáltalán nem 100% és nem magától értetődő, hogy látod, hogy van másik út, és az sem, hogy ezt van erőd, meg van erőd ellent mondani, van erőd kilépni, és így tovább. És azért örülök, hogy ez itt most kijött, mert hogy nekem ez most bizonyos szempontból egy bizonyíték arra, hogy van ez a belső motor, ami vihet téged egy másik irányba, de az is fontos, és kérdés neked is, hogy emlékszel-e olyanra, aki segített ebben téged, akár érzelmileg, lelkileg, aki biztatott, aki helyeselt, aki azt mondta, hogy igen, nem vagy hülye, tehát ez jó döntés volt, csinálj, menj, és tedd bele minden erődet.
Természetesen, ugye itt azért nagyon-nagyon fontos, ugye, amit ugye mondasz, igen, tehát ugye tőlem sokkal okosabb emberek azt mondják, hogy ahhoz, hogy az ember el tudjon élni célokat, kellnek ezek a külső hatások, meg van a belső, ugye az a legerősebb, az a belső motiváció.
Az a legerősebb, mert hogyha mindig valami visszahúz, akkor nem fog tudni
pontosan
csinálni.
Pontosan, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos a külső segítség. Én azt gondolom, hogy mindig az életemben voltak külső segítség. Segítők, akik folyamatosan akarva vagy akaratlanul, de mutatnák az utat. Nekem nyilván nagymamám volt az első, aki ebben szerintem motivált. Tehát ő mondta azt, és ezt mindig elmondom mindenütt, és most már hát egy szállóigévé válik számomra, hogy ő mondta azt, hogy kisunokám, ne felejtsd el, két úr van a világon. Akkor nagyon pici voltam. Az egyik az a Piktor úr, vagy ez a szobafestő mázoló, és a Doktor úr. És hogy mind a kettő legyen. És hát igazából talán egy picikét most ez a doktori rész is ezért.
Akartam mondani, hogy ez megmagyaráz, igen.
Igen. A Piktor úr, és nézd meg egyébként csak, hogy milyen az élet, hogy tehát én mondjam, nagyon régen, ugye nyilván nem ezzel keresem a kenyeremet, de hogy még mindig visszajön egyébként ez a piktoros történet. Tehát, hogy most is ez a szobafestés, amiről majd gondolom kicsit később kitérni, tehát, hogy ez is egy picikét oda csatlakozik vissza, hogy mamám mondta, hogy legyen egy kétkezi munka, mindenféleképpen kell az embernek. És én azt mai napig is köszönöm neki egyébként.
Mert ez lakásfelújításban vagyunk, tudnék egy csomó mindent kérni tőle,
elhiszem.
Abszolút. Tehát az aranykéz az nagyon-nagyon igen. fontos, és igencsak megsokszorozódott az értéke.
Igen.
Emellett meg tök jó, ha az becsülettel is párosul. Tehát, hogy igen, ez egy nagyon fontos dolog.
Igen. És ugye hát mellette meg nyilván, hogy a mamám mellett azért később ugye tényleg voltak olyan ismerősök, akik egy picikét, de mindig előre toltak. Az, hogy amikor szükség volt, azért voltak, akik segítettek szerintem ahhoz, hogy elérjem a céljaimat. És hát ugye később például a nevelőket, akiket ugye megszoktam azért emlegetni, hogy több lakásotthonban is voltam, de nekem egyébként alapjaivő nagyon jó tapasztalataim voltak. Tehát, hogy a gyermekvédelem, persze tudunk rosszakat, hallottunk is erről, de azt gondolom, hogy alapjaivő Jó szakemberek vannak.
Valamiféle biztonságot tudott adni, mert hogy ugye úgy emlékszem, úgy olvastam, hogy 16 éves korodban te azért kerültél vissza, mert hogy ugye édesanyád meghalt,
igen.
Vagy mamád is,
igen.
És
igen.
Azért ti ott voltatok hatan, gondolom el kellett számolni a családdal, hogy kit kilát el. Nálad fiatalabb testvéreid kapcsán azért csak kiderült, hogy még te se vagy nagykorú.
Igen, tehát kronológia ez úgy zajlott, csak röviden két mondatban, hogy én ugye elkerültem otthonról, amit mondtam, ugye, hogy otthonról ugye eljöttem, és akkor ugye már nem otthonról jártam dolgozni, meg az iskolába se, mert ugye elkezdtem a szobafestő sulit, de a két például a kishugom, az otthon voltak.
Igen.
Ugye hozzá azért folyamatosan jártam, tartottam a kapcsolatot velük, mi van vele, hogy vagytok, és akkor egyszer jött az info, hogy akkor már két napja nem ettek. Na most pontosan nem tudom azt mondja, hogy így évbe, de Marian lehetett körülbelül, vagy 11 éves, Betty Hugo meg 8. Tehát, hogy ugye, kislányok, akik nem ettek két nap, és azt mondtam, hogy hát ezt így nem lehet. És akkor kézen fogtam őket, ugye én voltam 16, kézen fogtam őket, és elvittem ott az ilyen területileg illetékes családsegítő szolgálatba, hogy na már most akkor itt
valami történjen,
mert ez most már nem állapot. És hát két nap múlva már ugye lakásotomba kerültek, tényleg ahol ettek, ittak, jól érezték magukat, és megkapták azokat az alapvető tényleg szükségleteket, amikre, és tényleg egyébként olyan érdekes, mert most nyilván nem akarok itt szakmázni, meg nem is vagyok szakember, de ez a Maslow-féle piramis. Tehát aha. Nem csak a legalsót kapták, hanem igenis ott foglalkoztak vele a nevelők is. Nagyon-nagyon jó, tehát anya és apákra is egyébként picikét valahol ők is leltek. És aztán ugye természetesen engem is elővett a gyermekvédelem, már onnantól uh-huh. kezdve, miután ugye édesanyám meghalt, ez kb. Egy ilyen éve rá volt, miután megtörtént, hogy a két húgomnak a kiemelése, akkor már nem volt visszavó. Tehát akkor azt mondták, hogy figyelj, tehát 16 vagy, tehát neked ezt, tehát még most kötelességeim vannak. Tehát hiába tartom el magamat, meg hiába próbáltam ugye csapkodni és adakozni az ellen, be kellett mennem.
De aztán ez nem volt olyan
nem
rossz
volt,
élmény.
Nem volt.
Tehát ez gondolom akkor inkább segítség volt.
Segítség nem? volt, mert azért nyilván tehát az, hogy ugye jártam a nappali ipari suliba, tehát mellette hétvégenként volt csak lehetőségem, hogy dolgozzak, meg ugye esténként még egy ideig.
De akkor
de hát ez nagyon kevés pénzt kerestem. Tehát az tényleg csak arra volt elég, hogy ne halljon ilyen az ember. Na most amikor bekerültem egyébként először Hajdúsámson lakásotthonába, teljesen nem értettem, hogy egyébként háromszor van étel.
Hát igen.
Meg meleg van, meg mossák az ember ruháit, szóval uh-huh. egyértelműen egy óriási minőségváltozás volt nekem. És
atya ég, azért ez nagyon durva.
Hát igen, igen.
Hogy ez neked egy olyan segítség volt, amiről nem is álmodtál, hogy ezt valaki kívülről megadhatja.
Hát igen, igen, igen.
Na jó, miért lettél rendőr?
Hát ez is egy hosszú folyamat. Tehát egy picikét ugye mindig azt szoktam mondani, és nem is tudom, valahogy ismerősen világított rá, hogy valószínű, hogy ez, és azóta tényleg ezt mondom, mert egy picikét ez is benne van, hogy ugye tehát a rendőrség az egy nagy szervezet. Mondhatjuk azt is, hogy mint egy nagy család, vagy egy picikét talán még ezt is belelátom ebbe a dologba.
Igen, valahova
mert
tartozás.
Ez egy valahova tartozás, és szerintem, nem szerintem, szinte biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Tehát egyszerűen egy olyan szervezethez tartozni, ahol egy picikét azt gondolom, hogy én is a csoport tagja vagyok, uh-huh. ahol, ami nem olyan, mint egy vállalkozó, vagy nem olyan, mint egy pici cég, hanem tartozni valakikhez, valakihez.
És hát természetesen vagyunk.
Igen. Nyilván a hivatás is ugye láttam, hogy ez imponált nekem, és hát azért nyilván most az ilyen klisén hangzik, de tényleg az is, hogy a segítőkészség azért bennem volt, tehát munkálkodott bennem folyamatosan, és az olyan adekvált, hogy akkor ez lesz nekem való.
És akkor te így segíteni tudsz, de közben kézben is, tehát megvan a kontroll is, hogy kézben tartasz dolgokat.
Igen, tehát ugye nyilván itt rendőrként ugye csinálom a mindennapi feladatokat, és mellette...
Most Budapesten.
Budapesten, igen.
És most mi a te beosztásod?
Én kérlek szépen most a budapesti rendőrfőkapitányságnak a kommunikációs osztályán dolgozom, ami egyébként nem is olyan rossz még egy ilyen élő rádiózásnál, hogy legalább nem csak őzni tudok, úgyhogy ott dolgozom. Úgyhogy ez egy érdekes, nyilván dolgoztam egyébként előtte, tehát én is járőrként kezdtem.
Igen, azt akartam mondani, hogy voltak itt azért lépcsőfokok.
Bűnügyi, ilyen vizsgálónyomozó, aztán ilyen kiképzésen, az nagyon szerettem, én kiképzésen dolgoztam. Szóval igazából több szegmensét kipróbáltam a rendőrségnek, és mindig mindenütt megállapítom egyébként, hogy mindegyiknek megvannak a szépségei, meg olyan érdekes, úgyhogy szeretem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és rá fogunk térni arra, hogy bármennyire is rendezett a te életed már, azért neked nagyon fontos, hogy segíts azoknak, akik szükségben élnek, és ezért te mit ajánlasz fel, és hogy lehet hozzád kapcsolódni, jó? Zene után akkor jövünk vissza. Vendégem Détót Norbert, maradjatok ti is.